Annak idején gyerekkoromban nagymamámnál nyaraltunk, nagy karácsony szép településen, és jártak a körbe mindenféle ügynökök, és kérdezgették, hogy van-e tollel adó, kiabálták az utcán. Most is vannak ilyenek, mennek, és körbejárják az utcákat, és megafonon kiabálják, hogy dinnye, krumpli, valamint veszik az ócskavasat, használt akkumulátort, hűtőket, stb. Stb. Kicsit ez a feelingem van, van-e cég eladó? Mert hogy változnak a cégvásárlási szabályok, és ez szerkeszti a hallgató rovatunk, mert hogy annyian írtatok, hogy ez így nem mindenki ért, és nem mindenki tudja helyén kezelni, hogy muszáj volt műsorra tűznünk ezt a témát.
A hír az volt ugye, hogy az állam elővásárlási jogot kaphat minden eladó magyar cégre, amit külföldi venne meg különben, és egy csomó kérdéseket zúdít ez a ideiglenes állami elővásárlási jog a piacra. Éppen ezért hívtuk a Forrus munkatársát, Gólya Ágnest, és vele fogjuk ezt megbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Mennyire ütköztél falakba, mikor ezt a témát boncolgattad? Ezt azért kérdezem, mert hogy mi ügyvédeket próbáltunk, könyvvizsgáló cégeket próbáltunk, cégfelvásárlással foglalkozó vállalkozásokat próbáltunk. Mindenki nagyon szívesen nyilatkozott, de élő adásban egyikük sem szeretett volna ezzel a témával bekerülni. Te mit tapasztaltál?
Velem is nagyon szívesen beszélgettek, inkább ott tapasztaltam falakat, hogy valamilyen nem is tudom, megértésig eljussunk ezzel a rendelettel kapcsolatban, mert az én forrásaim sem igazán tudták, hogy ennek végül is akkor mi értelme van, elég sok csavar volt ebben még az elmúlt egy hétben is, úgyhogy ilyen szempontból voltak inkább falak, hogy ugyan mi lehet ennek az értelme ez ilyen körülmények között.
Jó, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ugye jött ez a módosítás a külföldiek magyar cégben való részesedés szerzésére.
És ez in medias res jött? Tehát egyszer csak megjelent egy rendelet?
Ez így van, igen. Tehát ez talán már mondhatom azt, hogy a szokásos rendeleti kormányzás módon egyik ilyen késő esti magyar közönyben megjelent, Orbán Viktor aláírta és hatályba lépett, ez volt múlt héten szerdán, ha jól emlékszem, vagy kedről szerdára.
Igen, mindig kedről szerdára, vagy általában kedről szerdára
vagy
van,
péntek este.
Vaj, az már, ha nagyon nagy baj van, akkor péntek este így van, amikor már mindenki a Balatonon van, mint tudjuk. Na, szóval, hogy megjelent.
Igen, ez megjelent, amiben megjöttek a hosszabb ügyintézési határidők, és ez a állami elővásárlási jog lehetősége is, amiről majd gondolom mindjárt beszélünk, viszont még hogy a következő csavarig eljussak, amikor elkezdtem dolgozni egy ilyen szokásos kérdezzünk körbe a érintett iparágakban, ki mit tud a helyzetről, akkor az egyik forrásom mikor június 30-án este elküldött egy hírlevelet, miután már egyébként kész volt a cikk, amiben olyan nagy okosságokat nem lehetett megfogalmazni, csak azt, hogy senki nem érti, hogy mi lesz ebből, csak az, hogy nem hat jól a piacra, akkor elküldött egy hírlevelet, ez a HVC a hírlevele volt, amiben azt írták, hogy ők érdeklődtek a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, és ott azt a információt kapták, hogy ez egy ideiglenes rendelet, és augusztus 18-án, tehát körülbelül másfél hónap múlva hatályát veszti, és egy törvény lép a helyébe, amiben már se a hosszabb határidők nem lesznek benne, sem az általános elővásárlási jog sem. Jó hír, hogy a HVC kapott információt a minisztériumtól, mert mi nem kaptunk, úgyhogy most itt tartunk, hogy elvileg ez másfél hónapig lesz érvényben.
Próbáljuk megfejteni ennek a mozgató rugóját. Nem tartom ördögtől valónak azt, hogy mondjuk egy ország a stratégiailag fontos ágazatait, vállalkozásait védi valami módon, főleg ilyen bizonytalan időkben, főleg olyankor, mikor mondjuk van egy ázsiai nyomulás, aminek az Egyesült Államokban és Európában sem örülnek a szövetségeseink, vagy mondjuk háború van a szomszédban, és nem lehet tudni, hogy ez tovább terjed-e, vagy nem. Szóval ez lehet mögötte? Vagy mit mondtak a te forrásaid?
Ez volt a 2020-as szabályozás mögött mindenképpen. Az egy egyébként világszerte alkalmazott ilyen külföldi befektető ellenőrzési rendszerbe beleillett. És az viszont, hogy, tehát, hogy az, hogy a stratégiai szektorokat védeni kell, több lépcsőben jutottunk el odáig, hogy nem csak a stratégiai, tehát egyre bővült ezeknek a stratégiai szektoroknak a köre, amit egyrészt bejelenteni, első lépésben bejelenteni, aztán második lépésben engedélyeztetni kell, és a harmadik lépésben pedig már nem csak a stratégiai szektorokra fogalmazták meg ezt az elővásárlási jogot, hanem általánosan a minden külföldi befektetőt tartalmazó tranzakcióra, és ami egyébként egy fontos információ, és sikerült több forrással is megerősíteni, az volt, hogy hosszabb határidőket legalábbis, tehát az, hogy 30 napról 45 napra módosul az engedélyeztetési folyamat, és egyébként ez 3x30 nappal meghosszabbítható. Azt egy konkrét élelmiszeripari, most zajló élelmiszeripari tranzakció miatt
élelmiszeripari?
Hozták.
Hát van olyan élelmiszeripari vállalkozás, ami stratégiai jelentős, az egyetlen malom Magyarországon, vagy nem értem?
Én sem.
Jó, akkor már legalább ketten vagyunk.
Próbáltam itt elbagatelizálni, de hát most ez van. Tehát miért annak idején a kabai cukorgyári stratégiai lett volna, ha nem zárják be. Szóval mindenre lehet mondani, hogy stratégiai szerintem.
Igen, ez egy fontos része ennek a folyamatnak, ami 2020 óta zajlik, hogy egyre-egyre bővül a kör az érintett szektorokról is, a határidőkben is. Most már abban is, hogy mert eddig is volt elővásárlási jog energetikai cégekre, közlekedési, kommunikációs cégekre, ami úgymond tehát így tényleg stratégiainak mondható, viszont csak az MNV ZRT-n keresztül lehetett ezt érvényesíteni, és ebben a rendeletben, ami, mondom, elvileg augusztus közepén marad hatályban, ebben már az is meg van fogalmazva, hogy nem csak az MNV ZRT, hanem egy kijelölt szervezet is megkaphatja ezt az elővásárlási jogot. Arról viszont nem írnak, hogy kijelöli ki ezt a szervezetet, lehet-e magáncég, vagy mondjuk csak egyáltalán kell-e bele állami tulajdon, vagy teljesen rámutatásszerűen működik. Szóval egyre-egyre bővült a...
Egy csomó kérdés felvetődik, és talán kicsit boncolgassuk ennek a döntésnek a következményét. Felvetődik például, hogy mi van a tőzsdei cégekkel, ahol nyilvánosan mondjuk egy akár barátságos, akár ellenséges felvásárlás simán le lehet menedzselni azzal, hogy megveszem a papírjait a budapesti értéktőzsdén forgó cégek bármelyikének. Akkor itt is jön az állam, hogy igen, kedves Millás Reggeli Kft. Ugyan felvásárolt nád a magyar nem tudom, ilyen cipőfelső rész készítő ZRT-t, ami a tőzsdén forog, megvetted a részvényei 51%-át, de azt én is meg fogom tenni. Tehát, hogy ilyen simán
papíron lehet? Ezt is meg lehet tenni, igen, augusztus közepéig ezek szerint, amennyiben a megindokolja, ez igen, egyébként ez még egy fontos rész, hogy indoklás elvileg kell egy tiltó döntés esetén, és az elővásárlási jog csak tiltó döntés esetén lép érvénybe, és elvileg akkor lehet megtiltani az ilyen tranzakciókat, ha valamilyen nemzetbiztonsági érdeket sért, vagy a belépni vágyó külföldi befektető érintett valamilyen szabálysértésben, bűncselekményben, ha az állami átvilágítás valamit így felhoz, hogy ez
de ezek ez megint tök valid indokok lehetnek. Csak azt nem értem, igen, hogy mondjuk a példánál maradva, annál a bizonyos élelmiszeripari cégnél el nem tudom, hogy mi, lehet, hogy valami fontos takarmány kiegészítő gyárt egyébként, teljesen mindegy. Tehát, hogy ott például ezek közül melyik állhat fenn? Gondolom, ezt nem hozták nyilvánosságra. Ilyen átmeneti jogszabályt csináltak emiatt az egy tranzakció miatt.
Nem kaptunk információkat, de még így tehát az egy nagyon fontos része szerintem ennek, hogy a konkrét tranzakciónak az üzleti következményein túl, ez egyébként úgy is következményekkel jár, ezt az egyik forrásom mondta, hogyha nem érvényesítenek egyáltalán semmit semmiből, tehát az, hogy ilyen szintű ilyen jogbizonytalanság igen. között kell üzletelni Magyarországon, és egy nagyon kicsi tranzakcióra is, akár fél évet is várhat a befektető, aki mondjuk azért akarna beszélni, mert vannak ötletei, akar hozni új tudást, stratégiát, lát egy jó céget Magyarországon, de mondjuk nem teljes felvásárlásról vagy többségi tulajdonról van szó benne, hanem egy kisebb tiketről, az simán dönthet úgy, hogy nem éri megvesződni ennyiért.
Igen, és akkor ezt így tovább gondolhatjuk, hogy megéri-e mondjuk magyar vállalkozóként sikeresnek lenni, annak reményében, hogy majd egy külföldi cég egy remek exittel engem ki fog fizetni az erőfeszítéseimért, mert az a kérdés, hogy jön-e egyáltalán ilyen körülmények között külföldi befektető magyar céget igen. vásárolni. Viszont én a kicsit talán más következtetésre jutottam itt az előzetes nyomozásom során, ugyanis nekem azt mondták, hogy igazából ez a cégfelvásárlást megnehezítő jogszabály már gyakorlatilag a torta habján lévő koktél cseresznye, mert hogy igazából a magyar vállalkozók most is tartanak attól, hogy egy ellenséges felvásárlási ajánlatot kapnak bizonyos üzleti köröktől, ezért próbálnak radar alatt maradni, illetőleg a külföldi befektetők meg azt mondják, hogy egy olyan országban nem szívesen hozzák a pénzüket, ahol olyan jogbizonytalanság van, hogy egyik éjszak akáról a másikra hirtelen alapvetően megváltoznak az üzleti élet feltételei. Tehát, hogy ez egy régebbi keletű probléma, és ez már csak igazából olyan nagy purparlét nem okoz a cégfelvásárlási piacon, hogy most hoztak egy ilyen jogszabályt is. Nem tudom, te mire jutottál ez ügyben?
Hát az én forrásaim ennyire nem tudom, nem voltak rezignáltak. Az egy ilyen évek óta egy ilyen érzékelhető trend, hogy hiszen ez a folyamat már 5 éve zajlik, és egyre nehezebb, vagy egyre kevesebb külföldi vevőt találni a piacon, aztán valahogy az évvégi statisztikákból még mindig az derült ki, hogy egyébként még vannak érdeklődők, és ezek a tranzakciók, úgymond, tehát az ilyen stratégiai befektetésekre gondolok, azok nagyon jó árazással tudnak menni, tehát úgymond a piaci körülmények azok még nem szűntek meg teljesen ebben a tranzakciós iparágban, de az, hogy egy úgy fogalmazott a forrásom, hogy egy vidéki kisbolt bérleti jogára is érvényes az, hogy fél évet lehet ülni rajta, az egy eddig nem látott nem is tudom, szintje ennek a korlátozásnak, de ahogy mondtad, ez tényleg nagyon fontos ebben az egészben, hogy ez 5 éve zajlik, és egyre szélesebbre tárják a kaput az állami beavatkozásban. Nem tudom, hogy várjuk ki az augusztus közepét, és nézzük meg, hogy utána mi lesz addig.
Aztán az is nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ez is egy félelem, és többen mondták nekem, természetesen akkor használjuk a sajtóban bevált klisét, nevük elhallgatását kérő piaci szereplők, hogy attól is félnek, hogy ettől az állami vizsgálattól. Tehát, hogy van egy csomó ideig, húzódik, az állam megnézi, hogy mi is ez a cég, mit csinál, stb. És nagyon félnek attól, hogy az eljárás során szerzett információk, akár piaci versenytársaknak, akár az iránt a tevékenység iránt érdeklődő üzleti köröknek a kezébe juthatnak. Neked nem mondtak ilyesmit?
De ezt nagyon jó, hogy behozod, igen, ezt nekem is mondták. Meg hát azt, hogy ez az egész átvilágítási ügy, hogy így aki komolyan gondol egy felvásárlást, egy külföldi befektető, az nagyon komoly átvilágításokat csinál, és akkor van ez a következménye, amit te mondasz, hogy ahhoz, hogy az állam vizsgálni tudja, ahhoz minden információt a birtokába kell juttatni, és van az is, hogy egyébként az ilyen átvilágítások nagyon sok pénzbe kerülnek, és a külföldi cégek, vagy a külföldi befektetők, nem tudom, hajlandóak is ezt kifizetni, hiszen a végén talán az várja őket, hogy lesz egy tök jó cégük, de ez már a belépési küszöböt is olyan szinten megemelő, hogy ki fog kifizetni 200 000 eurót egy ilyen dokkapokért.
Igen, ki fogja beletenni az energiát, a pénzt, tehát egy cégfelvásárlás az nem játék. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy én megcsinálom az előkészítést, nyélbeütjük a dealt, majd egyszer csak jön az állam, hogy oké, de te nem veszed meg, akkor az ugye kidobott pénz egy külföldi befektetőnek, és ez versenyhátrányt okozhat a magyar cégek szempontjából, mondjuk olyan országokkal szemben, ahol az állam nem szőrözik ennyit ezzel a
dologgal. Igen, és ez 5% fölött már kötelező, tehát, hogy ilyen egészen piszlicsári, vagy hát mi a piszlicsári, de hogy nem egy kizárólag nagy felvásárlásokra vagy többségi tulajdonszerzésre vonatkozik, hanem tényleg gyakorlatilag bármilyen tranzakcióra.
Rengeteg hozzászólás érkezik a hallgatóktól ebben a témában. Többen azt mondják, hogy álnaív riportot készítünk, mert itt arról van szó, hogy valaki meg akar venni valamit, és ennek készítik elő a terepet. Ez az egyik típusú. Most összefoglaltam nagyon sokat. A másik pedig az, hogy de hát Ez
hát mások is csinálják, a magyarok akartak venni spanyol vonatgyártó céget, és azt is lefújt a Spanyolország. Így tehát, van. Hogy ezek nem példa nélküliek, igen.
Persze, van, minden országban van valamilyen engedélyeztetési folyamat. Azt hiszem a finn az kifejezetten szigorú, meg az olasz is kifejezetten szigorú, de a magyar így a legszigorúbb lenne gyakorlatilag. Azt, hogy most ez most egy hoztak egy rendeletet egy olyan felvásárlásra, amik csak így meg lehet megteremteni a körülményeit, nem tudom, ezt figyelni fogjuk, hogy milyen cégbe kerül hirtelen állami tulajdon, ez nyilván nekünk is itt a radarunkon. Én újságíróként ilyen következtetéseket nem vonnék le.
Megteszik a hallgatók helyetted.
Azt majd mi megcsináljuk.
És ugye még amiket elmondtál, azzal kapcsolatban pedig több érdekesség is felmerült olyanokban, akik például érdeklődnek, vagy például részt vesznek nagy cégek irányításában. Azt mondja, hogy például ugye, hogy itt van, hogy ráadásul a hitelfelvételt is korlátozza az egész, a fedezet felajánlás így teljesen ellehetetlenül, hiszen fedezetet érvényesíteni így nem lehet például.
Nem lehet érvényesíteni a fedezetet, ezt például én se tudtam. Uh-huh. Hogy ez,
azt mondja.
Hát igen,
azt mondja,
hiszen nem tudod eladni a vagyontárgyatot, mert az államnak elővásárlási joga van rá.
Igen.
És hogyha, jó, én most nem akarok azon ötletelni, hogy lehet kibújni ez alól, de hogy ezt mivel a eredeti feltételeknek megfelelően érvény, tehát kell megvennie az államnak a céget, azért ezt ilyen szerződésbe beleírt dolgokkal, vagy éppen az állami elővásárlási jogot megfogalmazó.
Az nagyon érdekes szerintem egy külföldi cég számára, hogyha ez van benne a szerződésben, főleg ugye a kedről szerda éjszakára virradó közlönyöket, amiket így azért szerintem nem sűrűn fordítanak le, és küldenek ki külföldieknek. Na mindegy, igen, ezt a részét is értjük. Jó, figyelj, folytatása következik.
Így van, nézzük akkor a
így van, mi pedig olvassuk akkor a cikkeket, amiket, és köszönjük szépen, hogy picit be tudtunk tekinteni segítségeddel ennek a hátterében.
Munkasikereket kívánunk!
Köszi szépen!
Jó
munkát! Szervusz! Szia.
Sziasztok!
Gólya Ágnessel beszélgettünk, a Forbes munkatársával, követte ezt az egészet, és érdemes olvasni a cikkeket a Forbes-on is ezzel kapcsolatban. Meg hát persze hallgassátok azt, hogy miről tudunk mi beszámolni. Köszönjük szépen a részleteket!